Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 5 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai naprakészben elsősorban az oktatásról lesz szó, ugyanis az elmúlt hét második felében zajlott Püspökfürdőn a 16. Miért Akadémia rendezvénysorozata, amelynek központi témája az oktatás volt. Ezen a rendezvénysorozaton szakemberek, politikai szereplők és fiatal érdeklődők gyűltek össze, hogy az oktatás aktuális kihívásairól tárgyaljanak, beszélgessenek, eszmét cseréljenek. A rendezvénysorozatról szóló mai áttekintés vendége Oltyán Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
Mielőtt rátérnénk a részletek elemzésére, engedje meg, hogy elmondjam a hallgatók számára az elérhetőségeket, megismételjem egészen pontosan. Telefonszámaink a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740247465-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Sajnálom, hogy a tisztelt névtelenül hozzánk forduló hallgatónak nem tetszett az előbbi zeneszám, de hát nagyon szép neve van. Az volt a címe, hogy Gesztenyefák alatt, előadója pedig a Hammond Street 7, amely a fiatalok körében azért eléggé népszerű csapat. Nem könnyű zenéről, nem ízlésekről és pofonokról, hanem nagyon komoly kérdés körről beszélgetünk ma, tehát a kisebbségi oktatásról. A nyitónapon ön például köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy népszerűbbé kellene tenni a szakoktatást, és beszélni kell arról, hogy a fiatalok maguk döntsenek jövőjükről. Nos, minek alapján tette ezt a kijelentést?
Köszönöm szépen a kérdést. Igen, tehát én azt tapasztaltam az elmúlt években többnyire, és egy kicsit innen a háromszékről is kiindulva, amit láttam ugye az elmúlt években a diáktanácsok közt elég sokat dolgoztunk, és jelenleg is 14 diáktanács működik Kovászna megyébe, de Erdély szinten is nagyon sok magyar középiskolában működnek a diáktanácsok. Azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy van egyfajta társadalmi különbség azok a fiatalok között, akik középiskolába járnak, és azok között, akik szakiskolába járnak. Ugye valamilyen okból, több okból folyólag az a mentalitás, hogy aki, de az a mentalitás lesz körül bennünket, hogy aki nem középiskolába jár, az valamivel lemaradottabb, mint a többi. Nekem pedig az a meggyőződésem, hogy minden gyerekből, minden fiatalból ki lehet húzni, ki lehet erőszakolni, hogy erősebben fogalmazzak azokat a kompetenciákat, amelyekben ő jól tud lenni, és azokat a tulajdonságokat. Úgy érzem, és erről is beszélgettünk majd a hétén, hogy a mai oktatási rendszer sajnos az elmúlt 100 évben sokat nem változott. Többnyire, hogyha összehasonlítjuk azokkal az eszközökkel, kütyükkel, információ áramlattal, ami jelenleg zajlik, és amivel szembesül egy fiatal, azt látjuk, hogy ezen igenis hosszú távon változtatni kell valamilyen formában. Én azt tapasztaltam, és visszatér a szakoktatás kérdésére, hogy sajnos nagyon sok fiatal nem azért választ mondjuk egy adott szakiskolát, mert mondjuk hosszú távon az a szakember szeretne lenni, és el szeretni sajátítani azt a szakmát, hanem egyszerűen rá van kényszerülve. Vagy az anyagi gondok miatt, vagy éppenséggel a gyenge eredményei miatt, vagy ezt lehetne akár sorolni, és nem érződik az, hogy akkor valaki igenis hivatásos ács asztalok szeretne lenni.
Nagyon komoly a kérdés, mert hogy szeptember 12-én, amikor az idei tanév megkezdődött, akkor egy ilyen körképet készítettünk mi itt a Marosvásárhelyi Rádióban, és bizony az sugárzott ki ennek konklúziójaként, hogy egyáltalán nem népszerűek a szakiskolák, annak ellenére, hogy tudjuk azt, hogy idehaza mekkora nagy szakember hiány van. Na már most a Miért átszervezés alatt van, és ha minden igaz, akkor lesz egy külön olyan ügyosztály, amely többek között az oktatással, és ezen belül gondolom, hogy a szakoktatással foglalkozik. Első konklúzióik mik? Miért maradnak távol végül is a fiatalok. Mert hogy egy jó szakmát megtanulni és gyakorolni, az olyasmi is elhangzott, hogy komoly, kezdő fizetéssel járhat. Mégsem népszerűek ezek az ágazatok.
Így van. Tehát már megalakult, és a vezető, vagyis a külügyülés után egy hónapra meg is alakultak ezek a kabinetek, amelyek különböző témakörökben próbálnak tevékenykedni, próbálunk különböző tartalmakkal feltölteni. Az egyik az oktatási kutatási kabinet, amelynek a bihari kollégám Tötös Áron a vezetője, és ugyanakkor értelemszerűen a MAKOSZ-t is haderővel bevonjuk ezekbe a tevékenységekbe, hiszen ők azok, akik reprezentatívak, reprezentatívan is el tudják mondani a véleményüket első kézből. Én többnyire beszélgettem is ezekkel a fiatalokkal több ízben, és ugyanaz a konklúzió, ugyanazt tudnám megfogalmazni, amit talán tavaly évben is a parlamenti választásokban elmondtam, változnak a trendek. Sajnos ma nem trendi fizikai munkát végezni, sajnos ma nem trendi a fiatalok körében egy szakmát megtanulni. Ugyanakkor a szülők is valami, szülők mentalitása is téves, hibás, és akár a saját példámból is kiindulhatok, az én szüleim is azt szeretik volna, mikor pályát választottam, hogy akkor matek infót végezzek, utána pedig közgazdás legyek. Sajnos ilyen ebben az előrehaladott korral mindenki azt látja, hogy az IT szektorban az egyetemet végzettek tudnak majd érvényesülni, és mindenki majd egy irodába dolgozva öltönyösen jól fog keresni. Sajnos a való a realitás nem ez, hogy ön is említette, nekem személy szerint is vannak olyan podrász asztalos ismerőseim, fiatal ismerőseim, akik jóval jobban keresnek, mint azok, akik egyetemet végeznek. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok munkanélküli egyetemista fiatal él Romániában is, Erdélyben is, de nagyon sok egyetemista fiatal dolgozik külföldön, Németországtól, Spanyolországig, és itt tovább.
Ebben tökéletesen egyetértünk. Jó módkorában sétálva, járkálva a városban egy fiatal csoport mellett mentem el, és éppen azt tárgyalták, hogy semmiképpen nem érdemes itthon maradni, mert nem nagyon gyengék a fizetések, és egyenesen külföldre kell menni. Vajon mennyire általános ez a nézőpont, és mennyire lehet ezt általánosságként tekinteni a fiatalok körében?
Jó, ami a gyenge fizetéseket illeti, igen, értelemszerűen egyet kell értenünk abban, hogy Romániában az európai szinthez képest jóval kisebbek a fizetések, viszont olyan szempontból azért a fiatalok mentalitása is rossz vagy negatív, hogy azt gondolják, hogy ha egyetemet végezik, akkor egyből nagyon jó fizető állást fognak találni. Ez jó magam is azért, mert az egyetemet elvégeztem, call centerbe dolgoztam 2-3 évet, ahol tapasztaltam, ahol beleéltem magam, ahol megismerkedtem egyáltalán azon, hogy milyen azért az embernek munkaviszonyban lenni, milyen felelősséget vállalni a munkáért, és így tovább, és így tovább. Én úgy gondolom, hogy azért a ma, és most itt a Székelyföldből indulhatok ki, és Szepszentgyörgyből, ahogy jelenleg is élek, én azt látom, hogy munkahelyek vannak. Az persze az kérdés, hogy mennyire jól fizetettek, de munkahelyek vannak, és ha valaki dolgozni akar itthon, akkor az kap munkát. Persze, ha az ember előre akar haladni, a karriert akar építeni, akkor nyitott szemmel kell élni, és nem biztos, hogy egy 20-30 éves fiatalon le kell ragadni az első munkahelyen, úgyhogy akkor élete végig panaszkodik, hogy milyen rossz. Én azt látom, hogy ha mai körülmények között ugye Európában le vannak lehetőségek. És mi az, én azt is mondtam, azt is mondtuk több ízben, hogy az se baj, hogyha fiatal elmegy külföldre dolgozni. Sőt, ki is kell menni, meg kell próbálni, tapasztalni kell. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy segítsük megteremteni azokat a lehetőségeket, aminek köszönhetően hazajönnek is. Talán ami legjobban hiányzik, azok a különböző kommunikációs csatornák, ahol mondjuk Kolozsváron végzett egyetemista megkapja a lehetőséget annak, hogy megismerjen egy itthoni munkalehetőséget, mondjuk Szentgyörgyön, Nagybányán, Szatmáron, stb. De ez is például egy nagyon, mondhatom úgy, hogy negatív vonzata a kolozsvári központú egyetem életnek, hogy nagyon sokan ott ragadnak. Ami értelemszerűen jobb, mint hogy a külföldön ragadnának, viszont azért számunkra fontos az, hogy azok a fiatalok, akik valahonnan elszármaznak, majd visszamenjenek, és ott folytassák azt a tevékenységet, amit elsajtottak mondjuk Kolozsváron, az egyetemista városokban.
Megdöbbentő statisztikákat olvastam az elmúlt napokban, hetekben, két dologra is rávilágítottak, mégpedig azt arra, hogy ugyebár a menekült áradat kapcsán a Szíriából érkező rászorult menekültek mellett Romániából a legnagyobb az elvándorlás itt Európai Uniós szinten, mert hogy óránként mintegy 9 állampolgár hagyja el az országot, valószínűleg, hogy ezeknek az embereknek a nagy része fiatal. Másrészt pedig ma már külföldi munkavállalásról ejtettünk szót, akkor az is kiderült, hogy biza nagyon sok ember, aki elhagyta szülőföldjét és nyugatabbra próbált boldogulást találni, biza rabszolga sorsú munkavállalói viszonyban van, mégsem jön haza. Hát elképesztőek ezek az adatok, de térjünk vissza akkor a lényeghez. Egyébként a szakoktatás területén külön előadás is elhangzott, és ha már viharról beszéltünk, akkor a Borsi Tamási Áron mezgazdasági és ipari szakközépiskola igazgatója osztotta meg a tapasztalatokat. Mik derültek ki ebből az előadásból? Tehát ott, a Párciumban, hogy állnak ezzel a kérdéssel?
Igen, tehát azért is tartottuk fontosnak, hogy azért a hétvégi konferenciát olyan jellegben szervezzük meg, ahol a szakoktatástól, a felsőoktatásig mindenre sor kerül, mert hogy én úgy érzem, hogy az hiányzik talán akár a pedagógus, de akár az oktatásban tevékenykedő fiatalok, hogy egymást tanuljanak, egymást tapasztalatait megosztják egymással. Pozitív érdeket osztottak meg velünk, és pedig többnyire jó példákat tudtak felhozni. Olyan értelemben nagyon sok egyre több olyan fiatal van, aki elvégzi a szakiskolát, illetve a szakliceumot, és utána boldogul és szakmájába dolgozik. Nem beszélve arról, hogy van különböző vállalkozásokat indítanak ezek a fiatalok. Tehát összességében, és talán ez is a legfontosabb része, hogy a negatívumok mellett azért vannak jó példák is, viszont a mi feladatunk is, ennek a konferenciának is a feladata valamilyen formában, akadémiának a feladata az lenne, hogy különböző párbeszédre lehetőséget biztosítsunk az oktatásban dolgozó, tevékenykedő fiatal pedagógusoknak, és nem csak, hogy ezeket a tapasztalatokat elsajátítsák, hiszen több olyan szakiskoláról is visszajelzések, ahol a diákok elmondják azt, hogy sajnos ők nem érzik azt, hogy bármit tanulnának, hiszen a maga gyakorlat része az úgy zajlik, hogy megkapják az igazgató gyakorlatot, de valójában nem várnak el tőlük munkát. Itt pedig voltak jó példák, és bebizonyosodott az, vagy arról beszélgettünk, hogy igenis például a Párciumban ez nagyon jól működik. Tehát, hogy értelemszerűen arra törekedik az iskola, és hogy kiszűrje azokat a vállalkozókat, akik csak az igazolást adják oda a gyereknek, a diáknak, és próbálnak olyan vállalkozásokat keresni, akik érdemben meg is tanítják ezeket a fiatalokat. Persze az is egy tény, hogy nagyon nehéz egy vállalkozónak is, hiszen mondjuk, hogy építkezésről van szó, hogy akármilyen építkezésnek van egy folyamata, alaptól épül fel a ház mondjuk, és hogyha éppenséggel a diák olyankor csatlakozik be abba a szakba, a gyakorlatban, amikor már a tetőt építik, akkor nem láthatja, nem tapasztalhatja meg első kézből azt, hogy nem az alapot felépíteni, de azon dolgoznak, hogy ezeket a folyamatokat elsajátítsák, nem csak elméletileg, nem gyakorlatban is.
Hát ez a duális képzésről is szó esett, és sajnos ebben a tekintetben eléggé nem vagyunk maradva akár a nyugatabbra fekvő szomszédos országokhoz, hát elsősorban Magyarországra gondolok, itt ma a Marosvásárhelyi forgatag keretében is volt egy kerekasztal beszélgetés, amelyben vázolták a jeles előadók, hogy mekkora óriási különbség van, és milyen lemaradás van hazai viszonyban Magyarországhoz képest a duális képzés tekintetében. Viszont pozitív példák is elhangzottak. Például volt olyasmi is megemlítve, hogy elindul egy szakképzés, és mielőtt az illető diák befejezni a 4 éves szakoktatási képzést, már a 3. éves oktatás alatt a vállalkozó elviszi, elcsábítja, és munkát ad neki, tehát nem is fejezi be magát az oktatási folyamatot. Ilyenre is van példa.
Igen, tehát ezek főleg a nagyobb egyetemek, és itt ki példaként kiemeljük a kolozsvári egyetemeket, ahol az IT szektorban tevékenykedő cégek azért is alapítottak, és azért is tevékenykednek mondjuk Kolozsváron, mert hogy ott egyből a forrásnál kapják meg ezeket a szakembereket, vagy ezeket a kezdő szakembereket, és igen, összönnyedet ajánlnak fel azért, nekik dolgozzanak. Ez egy, múltkor volt egy nagyon jó beszélgetésem, most már nem tudnám mondani egy úriemberrel, aki azt mondta, hogy ő még attól eltekintve, hogy ezek így működnek, ő szintén a saját életük rabszolgájának nevezi ezeket az embereket. Egy kicsit azért másképp látom, hiszen ezek a fiatalok egyrészt jóval átlagon felüli fizetésért dolgoznak, másrészt pedig kétszer vagy háromszor ennyi fizetést kapnának, még a külföldön dolgoznának. Tehát hogy ilyen szempontból azért értékelni kell azt, hogy vannak olyan vállalkozások, ami a fiataloknak igenis trendi, és a fiatalok itt maradnak, akár még úgy is, hogy bevállalják azt, hogy elkötelezik magukat 2-3-4, akár 5 évre, még az egyetem elvégzés előtt, úgy, hogy nem tudják teljes mértékben, mire számíthatnak. Tehát én úgy érzem, ezek azért jó dolgok olyan szempontból, hogy azért a nagyon sok szülőnek az egyetemen tartani a fiát, a leányát, azért elég sok anyagi elég sokba kerül.
Egyéb iránt felsőfokú intézményvezetőket is meghívtak egy előadásra. Az ő tapasztalataik e tekintetben, tehát magyar nyelvű oktatás felsőfokon mik voltak, és egyáltalán született-e vita ebben a témakörben?
Igen, igazából most nem is azt mondanám, hogy vita született, viszont azt tapasztalat, hogy a vélemények azok eltérnek, tehát hogy olyan egyetemek rektorhelyetteseivel vettek részt, amelyek azért lefedik Erdélyt. Számunkra igazából egy premier, hogy sikerült egy ilyen kerekasztal beszélgetést összehozni, és bízunk benne, hogy jövőre nézve azért ezeket a fórumokat tudjuk működtetni. Itt például persze volt olyan egyetemi tanár, egyetemi rektorhelyettes, aki egyetértett mondjuk az új egyetemi rendszerrel, volt, aki másképp látja ezt, ugye van olyan egyetem, ahol működik a doktori, más pedig azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy valaki 25 évesen le tud doktorálni egy adott szakterületen, hiszen még túl fiatal ahhoz, hogy ledoktorálhasson. Van olyan egyetem, aki azt mondta, hogy nála 2-3 év alatt elvégzik a doktorit, van olyan, aki azt mondta, hogy 10 év alatt végzik el, és ez a normális, ez mindenhol értelemszerűen változó. A bolognai rendszerre pedig is szintén voltak pro és kontra vélemények. Úgy gondolom, hogy itt nem is a legfontosabb, talán nem is az, hogy milyen irányba ment el a beszélgetés, hanem az, hogy egyáltalán van egy nyitás ilyen szempontból, és publikusan fiatalok előtt, potenciális egyetemisták előtt ezek az emberek le tudtak ülni és beszélgetni, nem beszélve arról, hogy azért mindenki valamilyen formában beszélt arról, hogy miről is szól az ő egyetemet, tehát vannak kisebb egyetemek, és voltak ugye nagy egyetemek, mint például a Báb és Bolyai. Úgy gondolom, hogy ez egy folyamatnak a kezdete kell legyen, és azon is azt is beszéltük a kollégákkal, hogy ezt mindenképp továbbiakban is működtetni fogjuk, és megoldást keresünk arra, hogy ezek a fórumok ezek tudjanak érdemben is működni.
De másik igen csak nehéz helyzetben levő vidékről is szó esett, mégpedig a szórvány vidéken történő oktatásról. Ezzel kapcsolatosan milyen tapasztalatok kerültek előtérbe, és Balázs Botond, a Vengyesi Madisz elnöke milyen tapasztalatokat vázolt a szórvány vidékeken történő anyanyelvű oktatással kapcsolatosan?
Hát itt igazából ez a kérdés, ez egy nagyon, nagyon egyrészt aktuális kérdés, egy nagyon égető probléma is, hiszen már oda vagyunk kerülve, hogy vannak olyan városok, ahol az osztályokat például össze kell vonják, és pont abból kifolyólag, hogy kicsit nagyon a gyerek létszám. Ez pedig oda vezet, hogyha megszűnik az X osztály, akkor a jövőre nézve már egyre kevesebb és egyre kevesebben fognak magyar oktatási intézményekben tanulni. Viszont egy nagyon jó példa a megyesi kollégájátnak a tevékenység, hiszen ők létrehoztak egy nem after school-nak nevezett, hanem egy hosszabbított projektet, ami arról szól, hogy az iskola után foglalkoznak a gyerekekkel, és magyar nyelven oktassák, házi feladatot végeznek velük, és itt van. Pont abból a célból kifolyólag, hogy a gyerek ne hányodjon itt-ott, hanem hogy legyenek egyrészt egy helyen, másrészt pedig nagyon sok olyan gyerek van, aki vegyes házasságban van él, és addig is, ameddig ott van, addig a házi feladatát érdemben segíteni tudja egy szakember, hogy ezt meg tudja oldani. Én úgy látom, hogy és ez a tapasztalat, hogy addig, ameddig ez pedig, ez, és ez valami nagyon fontos, hogy ez teljesen ingyen. Eddig is működött, viszont a szülőknek fizetniük kellett, attól a percről kezdve, hogy azért nem kellett fizetniük. Megkiszereződött az igénylők száma. Mint mondtam, ezeknek szinte fele a gyerekeknek vegyes házasságból származó a fiatalok is. Én mindig az elmúlt időszakban azt hangsúlyoztam ki, hogy nekünk azon kell valamilyen formában dolgozni, például a szorványban, hogy alternatívákat nyújtsunk a főleg a vegyes házasságban élő fiatal szülők gyerekeinek, hiszen ma egy szülő, aki a szorványban él, és mondjuk vegyes házasságban él egy román féllel, ők az alapján választanak nagyrészt iskolát, hogy hol melyik előnyesebb közelebb van a lakhelyükhöz, lehetőleg a városban van, a településen van, illetve az, hogy a minősége. Ha pedig mi mellé tudunk rendelni egy hosszabbított programot, amire akár még fizetni sem kell, akkor mindenképp úgy látom, ez gondos tud lenni számukra. És azért a szolgálatban megmaradásunk útja is az, hogy ezeket az oktatási intézményeket, oktatási programokat tovább tudjuk folytatni.
A politikusok is megszólaltak ezen a rendezvénysorozaton. Még a nyitónapon Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, az Alsóház Oktatási Szakbizottságának a titkára tartott előadást az oktatási reformról, amely éppen folyamatban van. Illetve hát Markó Béla volt szövetségi elnök, aki a Felsőházban volt az Oktatási Szakbizottságának oszlopos tagja, és az ő miniszterelnöki helyettesi időszakában 2011-ben dolgozták ki ezt az oktatási törvényt, rávilágította arra, hogy van jó oktatási törvény, csak a román állam nem tartja be. Nos, mi a politikai előadások kapcsán milyen konklúziókat lehet levonni, és természetesen ide kell sorolni Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök úrnak a beszámolóját is, aki azért egy kicsit másképp, más szögből világította meg a tudás fontosságát, illetve hát az életben való boldogulásnak a lehetőségeit.
Igen, röviden azt értettük, és aznak lehetünk szerintem, hogy sajnos azért nagyon nehéz Romániában egyrészt különböző reformokat működtetni, különböző utazási reformokat életbe léptetni, működtetni, mert ez folyamatosan változnak a kormányok, és azt hiszem pont Markó Béla említette, hogy most nem tudom a pontos számot, de talán 26 oktatási minisztere volt már Romániának, vagy 25 oktatási minisztere volt Romániának mai napig. Én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz úgy kormányozni, úgy egy profi reformot létrehozni, és azt be is tartani, hogyha ezek az emberek folyamatosan változnak, hiszen ez a reform ott van valahol, van egy fiókba, ahogy a miniszter lecserülik, az új miniszter is hozzá akar tenni két mondatot, hogy ki akar benni belőle három mondatot, mert éppenséggel másképp látja, és egyszerűen nincs lehetőség egyfajta folytonosságra. Ugye itt van a tankönyvek kérdése, vannak jó dolgok, végre elértük azt, hogy az 5. osztályba most már olyan tankönyvet adtak ki, amelyen egyértelműen nem olyan nyelvi szinten, hanem direkt magyar nyelvi gyerekeknek volt kiadva, és utanulják a románt. Ugyanakkor ott van a kritika, a 3. osztályosok nem kaptak semmiféle magyar nyelvi könyvet. Igazából vannak negatív pozitívumok, viszont az is egy fontos tényező, hogy ez az elmúlt 25 évben, hogy az RMDS nem lett volna ott, és nem tudott volna beleszólni ezekbe a dolgokba, akkor ennél sokkal rosszabb lehet ilyen szempontból. Nem beszélve arról, hogy azért több magyar egyetem is működik, magyar iskola, magyar egyetem működik Erdély, mert ez nagyon fontos számunkra. Ami pedig Porcsony Bányt előadását illeti, igen, ő egy kicsit más szemszögből közelítettem meg, és talán ez egy jó előadás is volt olyan szempontból, hogy a karrier előtt álló, vagy iskola előtt álló fiatalok is részlettek a rendezvényen, akik választás előtt fognak állni jövőre, vagy azután való évben, akár egyetem, akár munkai szempontjából, és ő azt próbálta felvázolni, hogy mennyire fontos a tudatos választás, mennyire fontos az, hogy az ember szeresse és azt, amit csinál.
Csak hogy kényes kérdés is szóba került. Egyéb iránt ez már az Ilahi kongresszus előtt is felvetődött, mégpedig dr. Barna Gergőnek a tanulmánya a magyar oktatás versenyképességéről, és bizony ez nem túl rózsás képet mutat a hazai helyzetről, az anyanyelvű oktatás helyzetéről. Mennyiben lesújtó ez a vélemény, amit a jeles szakember vázolt, és mennyiben talált a másik jeles szakember, a Kis Tamás szociológusnak a erre vonatkozó előadása információival?
Én azt gondolom, hogy ezek véleményem szerint annyira tág, vagy annyira rég keletű, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Annyira régóta foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, hogy a vélemények folyamatosan változhatnak ebben a kérdéskörben. Ami a magyar oktatási rendszereket illeti, sajnos ezt tapasztaltuk az elmúlt 10 évben, és ez annak köszönhető, sajnos a felsőoktatási rendszer nagyon elhigult. Tehát ma, akinek is kér az érettségi, az szinte 95% esélye van arra, hogy egyetemet is elvégezze. Nem beszélve arról, hogy sajnos szinte minden egyetemnek vannak olyan fiókja, olyan szakjai, ahol a oktatásnak a minősége jóval alacsonyabb szinten van, mint ahogy mondjuk azt az ember elvárná, vagy a szülő elvárná, amikor a gyerekét odaadja. Sajnos ezeken nagyon nehéz változtatni többnyire azért sem, mert sok egyetem profitorientált. Nagyon sok olyan kérdéskör van, ami nem nagyon nehéz rövid távon is, de hosszú távon is változtatni. Viszont a jó oldala az, hogy ma egy fiatal, hogyha tanulni akar, akkor van lehetőség akár magyar nyelven is. Persze mesterizni adott esetben kevesebb, doktorizni talán még kevesebb, de azért a szinte minden szakterületen el tud indulni egy fiatal. És megkaphatja azt a 3-4 éves információt, amire szüksége van ahhoz, hogy elinduljon. Vannak olyan fiatalok is, erről is beszélgettünk többnyire, akik külföldön végzik el az egyetemet. Itt is felmerültek pró és kontra vélemények, hiszen azok a fiatalok miatt, akik mondjuk külföldön végzik az egyetemet, azok akár egy egyetemnek, egy magyar egyetemnek, egy magyar szaknak a megszűnését is kockáztatják, viszont nem ítélhetjük el ezeket a fiatalokat abból is, hogyha elmenekülnek, hiszen szülők jobb anyagi háttérrel rendelkeznek, a gyerekek képességei jobban kivannak mondjuk aknázva, mint a mások, és ezek a fiatalok elmennek. Mint mondtam, az előbb is a legfontosabb az, hogy hazahozzuk őket, megkapjuk a lehetőségét annak, ezek hazajönnek ezek az emberek.
Végkövetkeztetés a 3 napos előadás sorozat után mi lehetne?
Nekem személy szerint összben egyrészt az, hogy úgy gondolom, hogy egy nagyon sikeres akadémiának, egy igazi akadémiának lehetünk a tanúi, a szervezői, a kezdeményezői, ugyanakkor pedig amit a jövőre nézve szeretnénk, azt, hogy kialakítsunk, és a minél több fórumon, minél több ilyen jellegű beszélgetésen egyfajta. Az igazság az, hogy nem szeretem ezt a stratégia kifejezést, mert hogy lassan mindenhol csak stratégiákkal találkozunk, inkább úgy fogalmaznék egy ütemtervet arra, hogy hogyan tovább. Például, ami a szoktatás kérdését illeti, azon fogunk dolgozni a következő időszakban, hogy egy promováló szakoktatást promováló kampányt kitaláljunk, amely a fiatalokhoz eljut, hiszen a fiatalokat el kell magyarázni a 6-7. Osztályos fiatalnak az, hogy miért nem lesz ő kevesebb, hogyha nem egyetemre megy, és miért lehet az, hogy akár jobban fizet, megfizetett állást kaphat, hogyha szakiskolát végez. És ezeket a kérdésköröket szeretnénk első körben lemenedzselni. Mondtam, meg kell érteniük a fiataloknak azt, hogy nem minden az egyetem körül forog. Nagyon fontos a mai világban az, hogy legyen legalább egy érettségje, hiszen másképp munkahelyet nagyon nehezen tud kapni, de én hiszem azt, hogy a kellő információ áramlása, kellő odaadásra tudunk változtatni ezek az embereknek a mentalitásán, úgy a szülőként, de mind a fiatalokért, a gyerekekért.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Önnél 17 óra 42 perckor a Naprakész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Oltyán Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet a Miért elnöke, és eddig az elmúlt hét második felében Püspökfürdőn lezajlott 16. Miért Akadémia központi témáról, az oktatásnak a helyzetéről, különböző megvilágításokban beszélgettünk. De tisztelt elnök úr, hát van itt két kényes kérdés is. Ugyebár a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumnak a helyzete, ezzel kapcsolatosan is konkrét állásfoglalást fogalmaztak meg, és ugyebár az ukrajnai kisebbségi oktatást megfojtó új törvénynek a hatása, ezzel kapcsolatosan is álláspontjuk van. Kérem, részletezze őket.
Igen, tehát ami Marosvásárhelyi Líceum ügyet illet, igazából egy tényfeltárás, egy kronológiai feltárás próbáltunk a fiatalok elé vinni, hogy mindenki legyen valamilyen formában tisztában, hogy mi is történik ebben az országban. Örülünk annak, hogy elindul egy folyamat, és a miniszterelnökünk, Magyarország miniszterelnökével ezen dolgoznak, hogy ezt egyfajta megoldást találjanak. Sajnos a romániai törvénykezés oda vezethet, hogy ilyen jellegű problémák előfordulhatnak. Ugye itt fölösleges részletezésekben nincs, ami belemenjünk. Ami pedig az ukrajnai helyzetet illeti, mi azt mondtuk akkor, amikor részt vettünk az európai néppártnak a ifjúsági szervezetének a kongresszusán, a tanácsülési rendezéskérek ezelőtt másfél héttel Zürichbe. Azt mondtuk, hogy számunkra fontos hallatni a hangunkat, fontos megpróbálni nyomást gyakorolni, akár Európára, akár az ukrán parlament, az ukrán államelnökre, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy azok az országok, akik az Európai Unió tagjai akarnak lenni, azok nem tehetik meg azt, hogy a kisebbségektől megvonják a jogokat a magyar vagy a kisebbség nyelvén való tanuláshoz. Örülünk annak, és talán ez is egy premier a Miért életében, hiszen az első Miért által is kezdeményező tanácsadást át tudtunk vinni egy olyan többségen, amelyben több mint 50, 40 és 50 közötti tagországa vett részt, és bár azok az országok, ahol a kisebbség kérdését kényesen kezelik, ellenünk voltak, az a jó, hogy ezt sikerült átvinni. Az is egy szomorú tény, hogy rá két napra az ukrán államfő aláírta a parlamentnek a döntését, viszont bízunk benne, hogy a különböző féle testületektől, politikai pártoktól, különböző kormányoktól való nyomás segíteni fog ennek a kérdésnek a megoldásában, hiszen azért már vannak olyan információink, hogy az ukrán kormány megoldásokat keres arra, hogy ott, ahol tömbben élnek él a kisebbség, ott azért keresnek megoldást arra, hogy ők tovább tudjanak tanulni az anyanyelvükön. Mind igaz, és ezt most hétvégén is láthatjuk a pont az akadémián, hogy az Ukrajna, Európában, az Ukrajnában élő magyarok a legnagyobb számban beszélik gyengén az ukrán nyelvet. Erre is hivatott az ukrán kormány, és ezért is mondták azt, hogy ezen változtatni kell. Viszont az még fontos elmondanom, hogy mi úgy mentünk el a JEP tanácsülésére, hogy nem csak a magyar kisebbségekért, a magyar emberekért próbáltunk kiállni, hanem minden olyan kisebbségért, inkluszíve a román kisebbséget is, hiszen közel 4-500 ezer román él Ukrajnába, akik szintén meg lesznek foszva a nyelvükön tanulásán.
Mindenképpen kihangsúlyoztuk volna, hogy a magyar és a román kisebbségekért álltak ki az ukrajnai helyzet kapcsán közösen a JEP-pel, az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezetével egyetértésben.
Így van, ez azért is fontos számunkra, mert én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a mi ügyeinkben, a mi kisebbség ügyeinkben előre tudjunk lépni, ahhoz ezt a kérdést nem feltétlenül magyar ügyként kell kezelni. Ez a kérdés, ez egy európai ügy, több olyan kisebbség van, aki érintve van ebben a kérdésben, és nekünk úgy a kötelességünk, főleg a kisebbségben élő magyarok, hogy tudjuk azt, hogy milyen azért, amikor a kisebbségi jogok nincsenek betartva, fontos az, hogy ezekről beszéljünk.
Hát ha égető európai kérdésekről esett szó, akkor az előadások mellett, az agytágítás mellett egy kötet bemutatójáról is ejtsünk szót. Ugyanis csütörtökön mutatták be az Egység a sokféleségben, bevándorlás, kisebbségek és vallás Európában című kötetet. Mit tartalmaz és mit lehet megtudni belőle?
Igen, ez is egy jó mozanata volt a rendezvénynek, hiszen ha jól tudom, ha jók az információim, akkor talán először Romániában nálunk volt ez a kötet bemutatva. Azt kell tudni, hogy a rendezvénynek is a támogatója, a mondjuk a főszervezője gyakorlatilag a Kóskári Akadémián keresztül a Csesz Alapítvány, ami ugye az Európai Néppártnak a háttérintézménye, egy fontos együttműködés számunkra is. Többnyire itt az Európában zajló különböző konfliktusokról, vallási kérdésekről, ugye a terrorizmusról volt szó nagyban tulajdonképpen, és a kisebbség kérdésről értelemszerűen, ugye arról is kell beszélni, hogy az ősz hétvégén a katalánoknál, a Spanyolországban katalánoknál ugye egy érdekes helyzet alakult ki, erről is röviden beszélgettünk.
És hát ha ifjúságról ejtünk szót, fiatalok, életerősek, energiával teltek, akkor természetesen, hogy egy magyar ifjúsági értekezlet szerű ernyőszervezet a mozgásra, a sportra is ösztökéli a fiatalokat. Nagyon követendő példájú találkozókra került sor a kolozsvári Magyar Napok alkalmával, és hát külön ügyosztály van a Miért-e keretén belül, amely a fiataloknak a sportolásra való ösztönzésével foglalkozik. Tehát hogyan állunk a sportolásra való ösztönzéssel, tisztelt elnök úr, a Miért keretén belül?
Igen, az elmúlt években szervezetten nem foglalkoztunk a sporttal. Nem azért, mert nem akartam vele foglalkozni, hanem azért hál' Istennek is pozitívan értékelve azért minden megyei szervezetnek van egy vagy két olyan sportrendezvény, ami bevonja azért a helyi magyar fiatalokat. Akár a legkisebb szinten is, tehát még a legkisebb településeken is vannak különböző sportrendezvények, és talán ezek azok a rendezvények, amelyek a legkönnyebb a fiatalokat behozni, bevonzani egy ifjúsági szervezet életében. Mi azt terveztük, hogy egy kicsit más szempontból közelítsük meg ezt a kérdést, és arra fektetünk igazából hangsúlyt, hogy felhívjuk a figyelmet, és itt szintén első körben ilyen informáló kampányokról beszélnénk, amelyek felhívják a fiatalok figyelmét arra, hogy a sport mit tud adni egy egyénnek, egy fiatalnak, mennyire tud fontos lenni az életébe. Ahhoz, hogy ezeket viszont eljuttassuk, és ezek célba érjenek, ezért arra gondoltunk, hogy különböző erdély szintű tornákat tervezünk, ezek inkább azért a jövő év folyamán fognak megvalósulni. Az első ilyen kaliberű rendezvény, amit tervezünk, az jövő tavasztól egy futballtorna lenne, ahol minden megye, ahol már zajlanak ezek a bajnokságok, az első csapat az tovább menne úgymond az országosba, és az országosban pedig kiemelkedhetne az amatőr futballista Erdély, nem tudom, a legjobb csapat. Igazából ennek az a célja, amellett, hogy erről beszéljünk és reklámozzuk a sport fontosságát, hogy a Bihar megyei fiatal megismerkedhessen akár az udvarhelyével, és azért különböző kapcsolatok alakuljanak ki. Többnyire minden egyes országos rendezvénynek ez a célja, hiszen én azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek talán az egyik legfontosabb momentumuk az, amikor ezek a fiatalok egymással találkoznak, közös projektekbe gondolkodnak, elmennek egymáshoz, és ott ugyanek pár napot, tehát hogy van egyfajta oda-visszacsatolás, és amellett, hogy mondjuk ezeket a problémákat, amelyekről beszélgetünk, ezekkel foglalkoznak, egymásra tudnak tanulni jó példákat, és itt akár önkormányzati dolgokról beszélhetünk, akár sportról, akár oktatásról, szinte bármilyen témában azt tapasztaljuk, hogy mindig van, amit tanulni egymástól.
Hát is sikeresen is szerepelnek, akár labdarúgó torna tekintetében, ugyanis Hajszál Hiány a horvátok elleni meccs kapcsán megnyerték a romániai kisebbségek foci bajnokságát, mit lehet erről a turnéről rendezni? Én megmondom őszintén, én most hallom először, hogy létezik ilyesmi is, de hát átnézve az információkat, kiderült, hogy az Etnikum Közikapcsolatok Hivatal és a Román Labdarúgó Szövetség harmadik ízben rendezte már meg ezt a turnét.
Így van, tehát ezért is örülök annak, hogy lehetőségem van a magyar ifjúság értekezetben aktívan tevékenykedni, mert ez ember ezekkel szembesült, tehát én is a rendezvény előtt talán másfél hónappal tudtam meg, hogy van egy ilyen rendezvény, amit az eddigiekben is megszerveztünk. Igaz, hogy a Temes megyei szervezet az, aki farkas szerepet vállal ebbe a kérdésbe, és a csapatnak a nagy része is onnan tevődik össze, de lényegében ennek a célja az a detikunkhozik hivatalok részéről is, hogy ezeket a kisebbségeket egy helyre hozzák. Ugye mai világ, mai Romániában, amikor kisebbség kérdésekről beszélgettünk, akkor általában magyarok is a romák kerülnek szóba, és sajnos nem beszélünk arról, hogy azért rajtunk kívül még rengeteg, vagy több olyan törzs van, akik itt élnek, kisebbségben, akik itt élnek közöttünk. Ez egy jó lehetőség arra is, hogy megismerjük azt, hogy milyen kisebbségek élnek az országunkban. Ilyen jellegű rendezvény szerveztünk Kovászna megyében is ezelőtt egy pár évvel, ami többnyire az ifjúság igazgatóság szervezésében zajlott, de itt is több ország, vagy több kisebbség részéről vettek részt fiatalok. Érzem, hogy ezek mind hasznosak tudnak lenni, és a magyarságunk megmaradása érdekében ezek is fontosak, hiszen ők is pont olyan kisebbség, mint mi. Értelemszerűen nekik az a jóval esélyesebb az, hogy asszimilálódnak a következő generációk, viszont ők is hasznos tagjainak a közösségnek.
Csak gratulálni tudok az elért eredményekhez, a távlati tervekhez, és köszönöm ennek a beszámolót, minél többet halljunk a miértről, én csak azt tudom kívánni.
Én köszönöm, hogy itt lehettem, és beszélgetettünk erről a hétvégéről.